Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. A 42. Zsoltár első verse így kezdődik, mint a szép, híves patakra. Helyünket elfoglalva, folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. A 294. számú dicséretünket énekeljük. A 294. dicséretnek mind a három versét. Amikor a harmadik vershez érünk, akkor a gyülekezeti terembe, ami a templomtér alatt van, a gyermekisten tiszteletre le lehet menni. Így kezdődik az első vers, Jézus vigasságom. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk ezt a mai napon a Márk szerinti evangéliumban, az evangélium negyedik részében, a 35. verssel kezdődően a 41-es versig így. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogyan éppen a hajóban volt. De más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, s a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek. Hallgass el, némulj meg, és elállt a vihar, és a nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz, ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk Isten megszólítására, hívó szavára, imádságban imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Hálaadással hajtunk fejet előtted ezen a vasárnapon, hiszen a te kegyelmed az, hogy előtted lehetünk. Köszönjük neked azt is, Urunk, hogy azokkal együtt lehetünk előtted, akik arra készülnek, hogy előtted és a gyülekezet előtt megvallják a hitüket. Azt a hitet, amelyet te adsz nekünk, amely a mi közös hitünk, amely mindnyájunknak az üdvösségre vonatkozó ígérete. Köszönjük, Urunk, hogy így gondoskodsz rólunk az életünkről, gondoskodsz rólunk, és kegyelmesen körülveszed a mindennapjainkat. Köszönjük neked, hogy a te ígédnek ma is van üzenete ebben a világban, és az az üzenet személyesen nekünk, hozzánk is szól. Köszönjük, hogy nem elmélet, hanem a valóság az, amelyik megszólal a te igédben. Légy segítségül, hogy értsük, add a te szent lelkedet, hogy ne csak halljuk, hanem kövessük is, ne csak megértsük, hanem engedelmeskedjünk is neked. Te taníts bennünket, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 155. számú dicséretünket énekeljük. A 155. dicséretet így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy verset újra olvasok, Márk evangéliuma 4. részének 41. verse. Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban nem vagyunk egy tengeri nép, bár van egy nagyon kicsi története a magyar tengerészkedésnek, valamikor még egy kikötő városa is volt, Fiume, amit tavasszal meg is nézhettünk így a gyülekezettel együtt is, de igazából a tradícióink többnyire nem a tengerhez kötődnek. Bár a víz az sok tekintetben megfordul a magyarországi viszonyok között is, magyar tengerünk van, ha nem is olyan igazi, meg hát vannak folyóvizeink. Egy viharról van szó, egy viharról, amely nagyon veszélyes lett ott a Galileai tengeren. Ennek a Galileai tengernek is igazából csak az elnevezése tenger, olyan magyar tengerszerű, mert valójában ez egy genezáreti tó, egy tóról van szó, de nekik ott az volt a tenger, egy nagyjából Balatonhoz hasonlítható, de más formájú tóról van szó, ahol haláztak, ahol utaztak, ahol a tóparton zajlott az élet. De egy tó is lehet veszélyes. Sőt, az utóbbi hétnek a szomorú tapasztalata nem csak egy tó, hanem egy folyó is lehet veszélyes. Szóval mindig a víz magában rejti a hajózás, a veszélyt is. Nem arról, nem erről, másról mondták, de én most erre értem. Arra értem, hogy az ember, aki hívő ember lesz, aki elindul Jézussal az úton, akár akik már elindultak és járjuk ezt az utat, akár akik most fognak elindulni, nem csak a konfirmandusokra gondolok, talán mások is, ezen az úton, azoknak számolnia kell ugyanarra, mint amit egy holland lelkigondozó fogalmazott meg, ő a házasságról mondta, hogy aki hajózni akar, annak számolnia kell azzal, hogy lesz vihar. Olyan hajózás nincs, hogy előbb-utóbb ne lennének viharok. Mondom, ezt a házasságról mondta, meg a hajózás kapcsán, nekik kicsit több tapasztalatuk van itt a tengerészettel kapcsolatban, mint nekünk, de valóban így van, a hívő élet sem csupán abból áll, hogy mindig minden a lehető legegyszerűbb, és hogy minden kihívás elkerül bennünket. Erre a legjobb példa ez a történet. Tanítványok jobb helyen nem is lehettek volna. Jézussal voltak. Egy hajóban vele. Arról nem is beszélve, azt se felejtsük el, hogy azért nem akármilyen tanítványok voltak. Mert szegény tanítványokat néha meg szoktuk szólni, hogy nem voltak akadémikusok, nem ők voltak a legjobban képzett teológusok. Meg szoktuk szólni, hogy egyszerű halász emberek voltak. Na de most ez pont az előnyére szolgál a dolognak, hiszen a saját területükön, a saját terepükön voltak, az általuk jól ismert Galileai tengeren, ott, ahol korábban Péter meg a testvérei haláztak. Ez az ő terepük volt. Ha valaki értett hozzá, hogy hogy kell hajózni, mit kell csinálni, akkor ők azok voltak. Szóval a csapata lehető legjobb kezekben volt. Jézussal voltak, és igazi szakemberek vették körül őket. És mégis vihar lett, és nem csak, hogy vihar lett, hanem nagy gond is lett, és mivel igazi szakemberek voltak ott, olyanok, akik tudták, hogy mit jelent ez a vihar, és mit jelent, amikor a hajó elkezd megtelni vízzel, akkor tudták, hogy végük van. Tudták, hogy itt nem fognak kijutni a partra. Kétségbe estek ebben a helyzetben. Szóval azt jelenti ez, hogyha hívő emberként valaha kétségbe esel, kedves testvérem, hogyha kapkodsz a szalmaszálak után, hogyha nem tudod, hogy most mit tegyél, akkor nem egy újszerű ez a helyzet. Nem olyan, ahol az Úr Jézus ne lehetne ott veled. Nem olyan, ahol nem akar ott lenni, ahol ne lehetne megszólítani, ahol ne lehetne hozzá menni. És igazából most itt lehetne ezt a kérdést elméletiesíteni, lehet, hogy meg is fogom tenni majd későbbiekben. Tehát maradjunk a konkrét problémánál. A konkrét probléma az volt, hogy az életük veszélyben forgott. Nem a hitük, nem csak az örök életük, az életük veszélyben forgott. Az örök életükkel nem volt baj, Jézussal voltak. De a hétköznapok problémái és kihívásai, ez a víz csapott át a fejük fölött majdnem. És majdnem elmerültek a szó legszorosabb értelmében. Igen, vannak ilyen helyzetek, kerülhetünk ilyen helyzetekbe. Nem vagyunk kivéve ezek alól a helyzetek elől. De milyen jó, hogy nem vagyunk egyedül ezekben a helyzetekben. Milyen jó, hogy Jézusra mindig számíthatunk, mindig hozzá mehetünk, minden egyes kérdéssel, problémával, nehézséggel, küzdelemmel. Itt is ez történik. Jézus és a tanítványai együtt vannak. Sok ember van körülöttük, és amikor sok ember van körülöttük, akkor utána Jézus példázatokban tanít, például itt előtte pont a mustármag példázatát találjuk, és akkor utána este lesz, és azt mondja, menjünk át a túlsó partra. Szóval az egyik tóparti településről a másik tóparti településre elbocsátja a sokasságot, és éppen egy hajóval indulnak el, egy ott használatos hajóval, más hajók is vannak, és ahogy haladnak a vizen, szélvihar támad. Mindennapos helyzet a halászok számára, mindennapos helyzet a tavon. Mindennapos tapasztalat, hogy bármikor veszélybe kerülhet az ember. Ott van a mi biztonságérzetünk, hogyha sokáig nem történik semmi, akkor biztosan nem is fog. És elfeledkezünk arról, hogy oda kell figyelni a dolgokra, és aztán meglepődünk. Akkor, amikor megfeledkezünk arról, hogy mennyire oda figyeljünk az életünknek a küzdelmeire és a kihívásaira, és a veszélyhelyzetekre, akkor nem vagyunk olyan figyelmesek, és nem vagyunk olyan odafigyelőek. A tanítványok hajóztak, sokszor mentek már ezen a tavon, sokszor kerültek viharba ezen a tavon. De így, hogy nem volt kiút, most először kerültek viharba. És mégis micsoda szerencsés helyzet. Pont akkor, mi már tudjuk a történet végét, ők még nem érezték annak eleinte, pont akkor, amikor Jézust fel lehetett kelteni. Pont akkor, amikor Jézushoz oda lehetett menni. Azt mondta, menjünk át a túlsó partra. Nem arról van szó ebben a történetben, hogy valaki fogja magát, azt gondolja, hogy nem érdekli, hogy Isten mit akar, ő majd megmondja, mit kell csinálni, ismerjük ezt a helyzetet is a magunk életéből, mit jobban tudjuk, mit kell csinálni, megyünk, aztán lesz valami gond, valami baj, valami nehézség, és akkor azt mondjuk sokszor, Istent kezdjük el vádolni, hogy de hát miért engedte meg az Isten? Hát mi így döntöttünk, de Isten a hibás, mert ő miért engedte meg? Itt még csak nem is erről van szó, hanem arról van szó, hogy Jézus maga mondja, menjünk át a túlsó partra, mert el kell indulni, mert haladni kell, mert ott van ez a kényszer, hogy tovább kell lépni. És ez egy elkerülhetetlen helyzet, Jézussal el kell indulni. Jézusnak a követői azok elindulnak, akkor is, hogyha veszélyek vannak, akkor is, hogyha nem mindig ideális a helyzet, hogyha ezek a veszélyek jelen vannak az életükben. Nyilván nem tudják előre, hogy vihar lesz, de vihar lesz. Elindulni akkor is, hogyha az Isten úgy látja, hogy menni kell, akkor is, hogyha mi az eszünkkel mást gondolunk. Sokszor vannak ilyen kimentéseink, hogy ez most nem alkalmas. Sok kifogásunk van, miért nem alkalmas most Jézussal menni. Most más dolgom van. Most nincs rá időm, ezt sokszor elmondjuk, nincs időm Istenre. Milyen szörnyű lenne, kedves testvérek, hogyha amikor bajban vagyunk, amikor viharba kerül az életünk, akkor Isten azt mondaná, hogy bocsi, de most nincs időm rád. Most más dolgom van, fontosabb. De mi sokszor elmerjük mondani neki, hogy Uram, nincs rád idő. Vannak nálad fontosabb dolgok az életemben. Vannak fontosabb dolgok, most szórakozni akarok, most utazni akarok, most pihenni akarok, most mással akarok lenni, most te nem vagy olyan fontos, Istenem, hogy az első legyél az életemben. És milyen rosszul esne, hogy amikor meghívjuk őt, akkor ő ugyanezt mondaná, de nem mondja. Nem ilyen Istenünk van, hanem türelmes Istenünk van, aki szeret bennünket. Jézust követni kell. Nem lehet csak megállni. A tanítványok mennek utána, és mennek vele. Talán ez a hajózás még jobban kifejezi, hogy nem csak utána mennek, hanem mennek vele. Vele mennek az életükben. És amikor vele mennek, akkor számíthatnak Jézusra. Kedves konfirmandusok, ti most beszálltok ebbe a hajóba. De ez most ünnepélyesen történik. De olyan jó lenne, hogyha ebbe a hajóba mások is beszállnának. Mi ennek a hajónak a jellemzője? Az egyik az, hogy Jézus mondja, hogy menjünk. Ez egy döntő dolog. Nem arról van szó, hogy én akarom, Jézus akarja. És az, hogy beszállunk ebbe a hajóba, ez a neki való engedelmesség. Ugyan kétségkívül hangsúlyozzuk, hogy aki konfirmál, az maga is dönt. De hogyan dönthetnénk, ha Isten nem döntött volna mellettünk? De ő a kereszten döntött mellettünk. Mi pedig beszállhatunk ebbe a hajóba, amelyben ott van Jézus. Ebbe a hajóba, amiben ott van Jézus, amelyben vele együtt mehetünk, és vele együtt kell mennünk, és el kell indulni. El kell indulni, és haladni arra, amerre ő mondja. A célt is Jézus szabta meg. Menjünk a túlsó partra. Induljunk el. Menjünk vele, haladjunk, és bízzunk benne. És bízzuk rá a dolgainkat. Egyébként, kedves testvérek, hadd legyen egy ilyen kis kitérő, hogy nem úgy történt a dolog, hogy tanítványok meg Jézus beszálltak, tanítványok leültek, Jézus gondolt egy nagyot, jött egy kis szellő, és a ilyen gondolatirányítással ment a hajó, és a tanítványoknak semmit nem kellett csinálni. Csak ültek, és akkor nézték, hogy megy a hajó, mint egy ilyen drón. Nem, nem így történt. Jézus beszállt a hajóba, megmondta az útirány, azt mondta, menjünk. Halászok voltak, volt szaktudásuk, meghúzták a vitorlát, kormányozták a hajót, hozzátették azt, ami az ő dolguk. Ez egy ilyen hajóút. Isten várja, hogy tegyük hozzá azt, ami a mi dolgunk. Belemegyünk, ő mondja meg, hogy hová, de tegyük hozzá azt, ami a mi dolgunk. Sokszor a nagy veszélye a mi kereszténységünknek, hogy a Krisztussal és az egymással való közösség helyett csak közönséggé leszünk. És ez a közönséggé létel kicsit, így az Isten tiszteleten is úgy tűnik, mintha jelen lenne. Hiszen kint áll egy lelkész, az mond valamit, van kántor is, aki orgonál, és mi pedig, hát, hogy ott vagyunk. És hát végül is igazából úgy el lehet veszni, el lehet bújni. Ha ott vagyunk, ha nem, akkor nem hiányzunk, a helyünk nem üres. Milyen érdekes lenne egyébként, hogyha mindenkinek lenne saját helye, ilyen, itt a templomban névek, névjegyekkel, és akkor tudnánk, hogy hát most oda nem ült senki a mi helyünkre, ezen a vasárnapon például. Érdekes lenne tudni. Szóval, hát hogyha nem megyünk el, akkor nem vagyunk ott, ha nem foglalkozunk vele, ha azt mondjuk Istennek, hogy van most fontosabb dolgom nálad, akkor sincsen semmi gond, nem akarjuk hozzátenni. Majd Isten viszi az ő hajóját, nekem nincs ebben dolgom. Kedves testvérek, egyszer egy nagyon furcsa ötletem volt, hadd osszam meg. Mi lenne, hogyha kiírnám az ajtóra jövő vasárnap, hogy most elutaztam. Most egy hosszú hétvégét csinálok. Hát olyan sokan megteszik, nem? Nem minden vasárnap, egyszer csak elutazom. Hát végül is a helyem kicsit üresen marad, de ez nem akkora probléma. Hát olyan sokaknak üresen marad ebben a templomban a helye. Egy vasárnap, kettő vasárnap, ne is számoljuk hány vasárnap. Gondolom, hogy senki nem lepődne meg, igaz? Persze, ugye könnyű helyzetben vagyunk, mert én itt szemben állok a testvérekkel, és nagyon feltűnő lenne, hogyha ezt megtenném. Mi meg úgy gondoljuk, hogy körülöttünk úgyis ül majd valaki, senki nem veszi észre, hogy nem vagyok ott. Lehet, hogy én sem veszem észre, lehet, hogy nem tűnik fel, nem is az én dolgom, hogy ellenőrizzem. De ha Istennel vagyunk, ha ebbe a hajóba beszálltunk, akkor benne kell lennünk a hajóba. Akkor van dolgunk ebben a hajóban. Akkor van dolgunk, hogy hozzátegyük azt, amit mi tudunk. Hogy közösségnek a tagjává legyünk, ne csak közönséggé. Valójában egyébként az Isten tiszteletet is félreértjük, ha így gondoljuk, mert hogy az Isten tiszteleten több minden is történik. Egyik oldalon megszólal az ige. Reméljük, hogy most is az szólal meg. Megszólal az ige, Istennek az üzenete. Megszólal az is, amikor a lelkész vezeti az imádságot. De valójában nem csak mindig az történik, hogy Istenre figyelünk, és tőle kapjuk az útmutatást, hanem mi bizony mindannyian részei vagyunk ennek. Az imádságban, az Istenhez fordulásban, a dicsőítésben mind-mind együtt vagyunk, és Istenhez fordulunk. Egyszerűbb lenne, hogyha lenne itt valami kép, kép az nem lehet, református templomban vagyunk, és amikor a lelkész a gyülekezetnek az imádságát viszi, akkor megfordulna, és állna elől, és úgy mondaná az imádságot, hogy mindenki érezze, hogy ez az ő imádsága is. Technikailag nem így van. Lélekben így van. Szóval be kell szállni. Jézus hívja a tanítványokat, szálljanak be. Azért hívja, mert ők a tanítványok. Többieknek nem mondja, hogy szálljanak be. A közönség ott marad. A többiek ott maradnak, talán majd egyszer eljönnek, meghallgatják Jézust, de akik hozzátartoznak, azok beszállnak ebbe a hajóba. És hozzáteszik azt, ami az ő dolguk. Beszéltünk arról, hogy mit jelent a református kegyesség konfirmációkor, és azt állapítottuk meg, hogy 3+1 dolgot jelent. Az egyik, hogy imádkozunk, olvassuk Isten igéjét, ez a második. A harmadik, hogy részt veszünk a közösség életében, az Isten tiszteleten, klasszikusan, és a negyedik, hogy valamiből, valamilyen szolgálatot végzünk, vállalunk a gyülekezetben, részei leszünk. Nem közönség, hanem mi magunk. Sokszor, amikor az egyházról beszélünk, akkor úgy beszélünk róla, mint valami kívülálló. És olyan csendben vagyunk, és talán még magunkban bólogatunk is, amikor szidják az egyházat, mert az az elképzelés van, van az egyház, amihez semmi közünk, azt lehet szidni, meg vagyunk mi, akik hát a közönség soraiból tekintjük ezt a dolgot. De valójában azonban az igazság az, hogy Krisztusnak nem közönsége van, hanem közössége. Krisztusnak népe van, ami az egyház, amelynek mi a tagjai vagyunk, akiket kiválasztott, elhívott, hogy megbocsássa a vétkeinket és üdvözítsen bennünket. Szóval, aki Krisztushoz tartozik, az beszáll a hajóba. Az elindul Jézussal együtt, és halad Jézussal együtt. És hozzáteszi azt, amit ő tehet hozzá. És örömmel viszik a halászok a hajót, és haladnak. De bizony, lássuk be, vannak nehéz helyzetek. Vannak az emberi életnek kritikus helyzetei, mélységei. Van, amikor a hitünk is egészen megrendül. Van, amikor kétségbe esünk és kapkodunk. Van, amikor kilátástalannak látjuk az életünket. Emberek vagyunk, a bűn, és hát a többi ember is ott van azért, mindenki besegít ebbe, de ne kenjük másokra a problémákat. Vannak nehéz helyzetek, amelyekben vergődünk és nem tudjuk megoldani. De a csodálatos az, hogy ezekben nem vagyunk egyedül. A bajban, a viharban, ahogy énekeltük, Jézushoz lehet menekülni. Jézushoz lehet menekülni, még akkor is, hogyha mi voltunk azok az eszetlenek, akik belekormányoztuk az életünk hajóját a viharba. Hogyha mi okoztuk saját magunknak azt. Nem mindig így van, egyszerűen csak jönnek a bajok. Nem kell, hogy okozzuk, de még hozzá is tudunk tenni. De mi Jézussal vagyunk, hozzátartozunk, és ő ott van velünk. Becsapnak a hajóba, úgyhogy elkezd megtelni. Mit kezdünk akkor, hogyha ez a kritikus helyzet előáll? Mindenre van kínálat, a piac az kínálatot ad erre nézve. Vannak keleti vallások, vannak misztikus tanítások, vannak okkult tanfolyamok, az ember kiválaszthatja, vagy sztár pszichológusok, mit akar tenni, hol keresi az életére a megoldást. Általában az a baj, hogy ott rontjuk el, hogy ezt úgy képzeljük el, mint egy gyógyszert, amely a fájdalom csillapító. Tehát, hogyha van egy bajunk, akkor megkeressük a megfelelő fájdalomcsillapítót a fájdalomra, azt bevesszük, és jobb esetben használ. Úgy gondoljuk, hogy kell valami, amit azonnal és véglegesen rendezi ezt a helyzetet. Nyilván ez egy jogos elvárás az embertől, hogy ezt szeretné, de vannak dolgok, amelyek nem így működnek. Vannak dolgok, amelyekben folyamatosan szükségünk van arra, hogy Isten jelen legyen az életünkben. Elkezd süllyedni a hajó, és azok a tanítványok, akik profik, akik értenek hozzá, akik tudnak hajót vezetni, azok kétségbe esnek. Nem arról van szó, hogy járatlanok a vizen, nem arról van szó, hogy nem ültek még hajóban, nem láttak még vihart, arról van szó, hogy ez a helyzet, ez ennyire veszélyes. Eljöhet ez a pillanat. Megbotlanak. Mindenki megbotolhat, és mindenki elgyengülhet, a legbátrabbak is. Mégis tudják, hogy mit kell tenni. Miért aludt Jézus a hajóban? Feltehetnénk a kérdést. Több választ is tudok erre adni, nem tudom, melyik az igazi. Az egyik talán az lehetne a legkézenfekvőbb, hogy a tanítványok átéljék ezt a szabadítást. Hogy a tanítványok megtapasztalják, hogy Jézusban bízhatnak, és hogy jó helyen vannak, ha Jézus mellett vannak. És hogy minden helyzetben jó helyen vannak. A másik az, hogy nem automata az ember. Isten nem úgy hívott el bennünket, hogy ilyen beprogramozott, és akkor mindig ugyanazt a programot futjuk, és mindenki ugyanazt. Hanem adott lehetőséget arra, hogy mi magunk is értékesnek érezzük magunkat. A tanítványok tudtak hajózni. Ők hajóztak. Nem kellett hozzá Jézusnak fújni a szelet, vagy nem tudom mit csinálni. Megtették azt, amit tudtak. Talán azért aludt Jézus, talán sokkal egyszerűbb, mert fáradt volt. Mert sokan vették körül, sokan voltak körülötte. És mint ember, neki is jól esett egy kicsit, hogy most a többiek viszik a dolgokat, és gondoskodnak róla. Mert egy igazi közösségben ott van az, hogy egymásra is figyelnek. És talán ezt tudták a tanítványok is. Hagyták Jézust pihenni. Ugye Jézus és a tanítványoknak a kapcsolata az nem olyan volt, mint ma egy iskola, hogy becsöngetnek, kicsöngetnek, egész nap együtt voltak. Tudták, hogy Jézus sok ember vette körül, sokan akartak sok mindent tőle, és most együtt hajóztak. De amikor nagy baj volt, akkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Hát ez nem egy olyan kedves hívás, hogy Jézus most segíts, mert nagy baj van. Én ebben szemrehányást is látok. Szemrehányást is látok, számon kérik Jézust. Jézus, itt a nagy baj, te meg csak alszol. Hát milyen sokszor teszünk így, hogy szemrehányást teszünk Istennek. Persze, most itt kicsit elvonatkoztatva a tanítványoktól és magunkra gondolva, milyen sokszor történik, hogy Isten is szemrehányást tehetne nekünk. De mi mégis olyan könnyen mondjuk, mit csinálsz most? Most miért nem segítesz? Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? De Jézus nem azzal foglalkozik, hogy milyen ez az indulat. Hogy van-e benne szemrehányás, hanem hogy valóban gond van, és segítségre szorulnak. Hogyha megnézzük a Zsoltárok könyvét, akkor az fogjuk észrevenni, hogy sokszor olyan emberek vannak ott, akiknek vannak érzelmeik. Nem olyanok, akik csak valami elméleti módon gondolkodnak Istenről, hanem olyanok, akik néha perelnek Istennel. Néha szinte veszekednek Istennel. Néha panaszkodnak Istennek, számon kérik, hogy Uram, ezt miért engeded meg, miért van az, hogy a hitetlennek ilyen jól megy a sora, nekem meg látod, hogy az ellenségeim már egészen el akarnak temetni, és semmi erőm nincsen. Valahol mindig eljut odáig az az ember, aki így Istennel beszél, mivel úgy hívő ember, hogy hitvallást tesz és bízik az Úrban, rámeri bízni az életét. Szóval a hívő ember nem egy olyan ember, akinek nincsenek érzelmei. Nem egy olyan ember, aki mindig ugyanúgy érzi a dolgokat. Nem egy olyan ember, aki tökéletes. Még a tanítványok sem voltak tökéletesek. Ez egy jó biztatás számunkra is. Hogyha megbotlunk, hogyha nem úgy cselekszünk, Isten szeretete akkor sem múlik el, hanem van megerősítés és visszatérés. Egyébként a konfirmáció pont erre emlékeztet bennünket, többek között, hogy van visszatérés és van megerősítés, hiszen akik konfirmálnak most, jövő vasárnap, pünköstkor úrvacsorázni fognak, és aztán minden úrvacsorakor, ugye ezt ígérjük meg mindannyian a konfirmációkor, újra és újra emlékeztet bennünket Isten az úrvacsorában, hogy akármilyenek is voltunk, az övéi vagyunk. Érvényes ránk a Krisztus áldozata. Ő így szeret bennünket. Jézus fölkel, ráparancsol a szélre, és azt mondja a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Szabadítás. Jézus megszabadította őket. Megszabadította a bajból, és a gondból, megszabadította ők, megmentette az életüket. Ilyen Istenünk van, aki mindennek az ura. Meglátják azt, hogy ő ura ennek a világnak. Isten nem csak egy része, sőt nem egy része, nem egy fogaskereke ennek a világnak. Sajnos sokszor úgy képzeljük el Istent, hogy van a sok dolog, ami körülvesz bennünket, és ebbe ott van Isten. Hogyha baj van, akkor hozzámehetünk. Ha akarok tőle valamit, akkor hozzámehetek. Hogy a sok egyéb feladat között, a sok egyéb gondolat között még Isten is ott van, mint az egyik. Nekünk azonban tudni kell, hogy Isten nem az egyik, hanem ő a teremtő. Ő a mindenható. Aki ezt az egész világot minden tekintetben megalkotta az összes törvényszerűségével. És persze nyilván építhetünk templomot, építhetünk űrhajót, építhetünk új autókat, mindent megadott Isten lehetőséget, és az ember számára azokat az ismereteket, amelyeket megszerezhet, felfedezhet ebben a világban. Csak vigyázzunk, ne a világot lássuk, hanem Istent. Ne csak a vihart lássuk, amely tombolni tud, hanem Istent, aki mindennek az ura, aki létrehozta ezt a világ mindenséget, és fenntartja és igazgatja. És ő parancsol mindennek, minden felett van. Azt mondja, hallgass el, némulj meg, és a világ mindenség engedelmeskedik neki. Ki ennek a világnak az ura? Azok, akiknek nagyobb a média fölénye? Azok a világ urai, akiknek a legnagyobb befektetései vannak? Azok, akik bármilyen hatalom is van a pénzügyi lehetőségeikkel, mégis ők mozgatják a szálakat. Azért ne legyünk naivak. Nyilván ők mozgatják a szálakat. Ki a világnak az ura? Vajon hisszük-e, hogy Isten jelen van ebben a világban? De talán túl messzire megyünk. Tegyünk fel egy egyszerűbb kérdést. Ki az én életemnek az ura? Én magam? Valami ideológia, valaki más? Vagy az Úr Jézus? Az én életemnek az ura. Vajon valóban rámerem-e bízni az életemet? És amikor lecsendesedik a tenger, felteszik a kérdést, ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Ezzel a kérdéssel fejezzük be, ki ez? Tudjuk-e, hogy kicsoda ő? Tudjuk-e, van-e közünk hozzá? Ki ez? Olyan jó, hogy a konfirmandusok ne tudják erre a választ. És ha valaki majd megkérdezi tőlük, ki az a Jézus, el fogják tudni mondani ők is. El fogják tudni mondani, és hitvallást fognak tudni tenni arról, hogy van közük ehhez a Jézushoz. Mert mi nem csak úgy azzal foglalkozunk, hogy tudjunk róla valamit, hanem mi hisszük és valljuk hitvallásként, a hitünket megvalva mondjuk ezt el, és adjuk tovább, ki ez. Ez a mi titkunk, hogy tudjuk ki ez, tudjuk ki az a Jézus, tudjuk ki az, aki le tudja csendesíteni a tengert, tudjuk ki az, aki meg tud menteni bennünket, tudjuk ki az, aki megmentett bennünket a kereszten, és aki elhívott, hogy őt kövessük. Mi tudjuk, hogy ki ő. Mi tudjuk, hogy nem csak egy történelmi személy, bár sokan még ezt is megkérdőjelezik. Mi tudjuk, hogy nem csak egy nagy tanító. Mi tudjuk, hogy nem csak egy proféta. Mi tudjuk, hogy az életünknek a megváltója. Erről teszünk most bizonyságot. Nem csak a konfirmandusok, hanem tehetünk bizonyságot mindannyian, hogy kicsoda ez a Jézus, és nekünk mi közünk van hozzá. Legyünk ebben bátrak, és higgyük el, hogy érdemes mellette maradni, érdemes vele hajózni. Szálljunk be mindannyian ebbe a hajóba, ha eddig nem tettük, induljunk el Jézussal, ha tettük, akkor üljünk oda jó helyre, és tegyük mindannyian a dolgunkat. És bízzunk benne, aki mindenható Isten, aki az ő szeretetével őriz és megtart mindeneket. Amen. A záró énekünket énekeljük. 434-es dicséret, vezess Jézusunk, s véled indulunk. Majd pedig következik a áldás és a himnusz. Ami Istenünk, tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, és a hit minden erejével, hogy dicsőítessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus neve, ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünk, és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Amen.